Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
Kevés ennél unalmasabb történetet tudok elképzelni, de aztán mégis valami izgalmas jött ki belőle. Két reklám ügynökségi szakmunkás, két szövegíró ücsörög egy vonaton, mennek épp egy amerikai foci meccsre, unatkoznak, nem tudják miről beszélgessenek, és egy ponton ráébrednek, hogy mind a ketten teljesen véletlenül kötöttek ki ebben a szakmában, és hogy ez valahogy így nem jó. És ez lett a később intro néven ismerté vált kreatív képzésünknek a genezise. Ez a két ember, a Marosi Gergő kollégám, barátom, meg én voltunk. Mentünk épp egy amerikai foci meccsre, ami egy külön sztori, hogy mit kerestem ott, mert a szabályait nem értem a sportnak. London épp valami külvárosában járt a vonat, amikor a Gergővel ezt kezdtük el boncolgatni, hogy hogy van az, hogy mi ide kerültünk, hogy van az, hogy mi egy helyen dolgozunk, hogy van az, hogy pont mi, és vajon hány olyan ember van, aki ezt a munkát sokkal jobban el tudná végezni, mint mi, csak nem tudja, hogy hogy tanulja meg. És így született meg az intro, amire ma úgy szoktunk hivatkozni, 10 évvel ezelőtt született meg, már úgy szoktunk rá hivatkozni, hogy Magyarország egyetlen ingyenes reklámszakmai kreatív képzése.
A sztori szórakoztat, lenyűgöz, elbűvöl. És mindent elmond a mesélőjéről. Azzal, amiről mesél, és ahogy mesél.
Ez itt a Story Podcast. Lavka Dáviddal.
Ebben a podcastban a történetmesélés erejéről fogunk beszélni. Miért játszanak évezredek óta fontos szerepet a kultúránkban, és miként vannak jelen a történetek életünk szinte minden pillanatában. Egy jó történet nem csak a zsigerekig hatol, de velünk marad hosszú-hosszú ideig. Épp ezért felelősek vagyunk érte, hogy kinek, mikor, milyen sztorit mesélünk. De mitől jó egy sztori? Egyáltalán mi számít sztorinak? Derítsük ki együtt! Itt a Story Podcastban.
Hello mindenki, én Lavka Dávid vagyok, és ez itt a Story Podcast. Ma Pőce Balázs tisztelt meg azzal, hogy itt ő velem szemben is beszélgetünk. Szia Balázs!
Szia!
Balázs a MeToo Groupként ismert vállalatnak az egyik alapítója, aminek egy része a reklámügynökség is. Ezt 2007-ben alapítottátok, magát a reklámügynökséget, és a mai napi kreatív igazgatóként a napi operációban részt veszel. Hát ugye a MeToo-ról én röviden annyit mondanék csak, hogy 2 éve választották meg utoljára az év reklámügynökségének, és az egyik cikkben azt szerintem nagyon találóan fogalmazták meg, hogy a milliárdos árbevétel mögött a mai napig ott van a Coles feeling. Szerintem ez mindent elmond a cégről, és vissza rád, a család meg a reklámszakma mellett, azt még érdemes szerintem elmondani rólad, hogy a Külkeren viszel témát óraadó tanárként, egyike vagy ugye az intro alapítóinak és menedzserének, amiről most meséltél, illetve eközben még segíted is a Bagázs nevű közhasznú szervezetnek a munkáját, és rendszeresen publikálsz a rakéta.hu-ra.
Igen, ez mind stimmel.
Mindezekben én úgy érzem, hogy egyrészt elég sok tányért pörgetsz egyszerre a levegőben, de másrészt meg, hogy az ilyen kvázi újságírói tevékenységed, az oktatás, a reklám is mind-mind kapcsol téged elég szorosan a storytellinghez. Ez az én feltételezésem, és mennyire igaz ez, az majd mindjárt kiderül. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, meg hogy ilyen nagyvonalú vagy az időveddel, és akkor csapjunk is bele az első kérdéssel. Azt szoktam először megkérdezni mindenkitől, mert szerintem sokat elárul rólunk az, hogy amikor még kicsik voltunk, és találkoztunk az első történetekkel, az első 100 000 történettel, akkor mi az, ami nagyon beépült, és mi vált meghatározóvá? Ezért ezt szoktam először kérdezni, hogy mik azok a sztorik, amikre a gyerekkorodból emlékszel, ami lehet egy mese, vagy egy sztori, amit anyukád mesélt, a felmenőidről, bármi.
Volt egy olyan mese, amit apukám mesélt, amikor ő mesélt esti mesét, valami hatalmas a cseh királyi udvarban zajló születésnapról, ahol még a tortát magába foglaló sütőt is lovakkal kellett vontatni, hogy kinyíljon az ajtaja. Ennyire emlékszem, azt hiszem egy Janácsek nevű embernek a születésnapjáról szól, de a részleteket sajnos már nem tudom fölidézni, de az biztos, hogy a gyerekkoromat leginkább a rajzfilmek határozták meg. Én bődületes mennyiségű rajzfilmet fogyasztottam el kisgyerekként. Részben egyébként a televízióból tanultam meg németül, ami egy ilyen szerintem fokmérője annak, hogy mennyi időt töltöttem a Pro 7 meg a SAT 1 előtt. mert nálunk a lakótelepen Békásmegyeren német nyelvű csatornák, de voltak, valahogy a lakótelepek nyelv preferenciát választottak. Mi Óbudáról költöztünk Békásmegyerre, Óbudán még angol nyelvű műsorok voltak, majd egy ponton 6 éves koromban német nyelvű műsorokkal találkoztam, és ezek határozták meg a hétköznapjaimat javarészt. Tehát még most szerintem, hogyha kényszerítenél és muszáj lenne, biztos el tudnék dúdolni pár főcímdalt németül, akár a Maja a méhecskéjét is.
Szép. Jó, és ha már így a múltba révettünk, azt tudom, hogy eredetileg filmszakra jelentkeztél az ELTE-re, illetve itt van az, hogy oktatsz a Külkeren, itt van az intro, itt van az, hogy amennyire tudom, pedagógus családból érkezel, tehát körülötted mindenki pedagógus.
Nagyjából igen.
Ezt most csak azért is említem, mert egyrészt évezredek óta egészen elegáns hordozója a tudás megosztásnak a storytelling, és egyébként szerencsére a mai napig használják az oktatásban, nem csak a frontális oktatásban, erről készítettünk is egy külön epizódot, hogy főleg nyugaton milyen módszereket használnak a mai napig, hogy jobban átmenjen a tudás a professzorból a diákba, és ott a bagázs. Aminél, mint közhasznú szervezet, azt gondolom, hogy valószínűleg sokszor segíthet egy történet abban, hogy laikusokat meggyőzze arról, hogy segítsék a munkátokat. Innen jön a kérdésem, hogy ezeket együttvéve, és most a reklámtól még így tekintsünk el, a civil életedben mennyire meghatározó a történetmesélés?
Szerintem nagyon. Szerintem valószínűnek tartom, hogy mindenkinek az életében elég meghatározó, még azokéban is, akik leginkább befogadják a történeteket. Én úgy veszem észre, hogy még akkor is, amikor nem történet befogadó üzemmódban vagyunk, akkor is történeteket állítunk elő a körülöttünk lévő világból, mert egyszerűen jobban meg tudjuk érteni. Nem hangzik emberien az, hogy elfogadjuk, hogy dolgok véletlenül történnek, már a hétköznapokban benne van, bár én ezt a megjegyzést mondjuk kifejezetten nem szeretem, hogy vajon ez vagy az miért történt valakivel. Azt már sokkal jobb, hogy mit tanulhat belőle. És összefügghet azzal, hogy fantasztikus, tudást fantasztikusan átadó emberek közt nőttem föl, hogy az, hogy történetekbe tudja az ember foglalni a mondandóját, az, hogy megszerkessze azt, nagyon mesterségesen hangzik, de közben mégiscsak jó esetben egy teljesen önkéntelen, de fontos folyamat, hogy úgy állíts össze a fejedben íveket, amikor valamit el szeretnél mesélni, hogy ahhoz tudjanak kapcsolódni az emberek. Mert nekem nagyon az a benyomásom, hogyha ennek a negatív oldalát nézzük, hogyha az ember nem tudja, hogy milyen sztorit hall éppen, hol tart a történetben, és teljesen mindegy, hogy ez egy vállalati prezentáció, vagy egy kisregény, vagy egy novella, akkor veszti el az érdeklődését. Nem akkor, ha nem érdekli a téma, nem akkor, ha nem érti a részleteket, hanem akkor, amikor elvesztette az orientációját abban, amit hall, akkor lehet a legkönnyebben elveszíteni bárkit. És szerintem ezt a fajta figyelmet megtartani, és valóban teljesen mindegy, hogy egy hirdetésről van szó, egy egyetemi óráról van szó, vagy egy újságcikkről van szó, fogni a hallgatód, olvasód, néződ kezét, és végigvezetni a gondolatmeneteden, az történetek nélkül nagyon nehezen elképzelhető, vagy storytelling nélkül szerintem nagyon nehezen elképzelhető.
De akkor ebből azt érzem ki, hogy te használod rendszeresen, akár az oktatói munkád során.
Ha nem is tudatosan, de az eszközrendszerét, vagy a storytelling eszközrendszerének egy részét biztosan. Muszáj, hogy ott legyen veled, ha nem akarod azt reszkírozni, hogy közöny vegyen körül, vagy hogy lefűzzenek a gondolataidról az emberek. Tehát, hogy valóban én azt gondolom, hogy ha megvannak egy beszélgetésben, teljesen mindegy, egy frontális dologról, egy egyirányú dologról, vagy egy párbeszédről beszélünk, hogyha megvannak ezek a lépések, ezek az elemek, használva vannak ezek a megoldások, akkor sokkal valószínűbb, hogy egy mindkét fél számára élvezetesebb és valószínűleg produktívabb dolog alakulott ki.
Ha tetszik a podcast, akkor nézz körül a korábbi adásokban, és hát ha találsz olyan vendéget vagy témát, ami ugyanúgy érdekelhet, és hallgass meg. YouTube-on is fönt vagyunk, iratkozz fel a csatornára, vagy Spotify-on és Apple Podcaston. Értékeld a podcastot csillagokkal, dobj kérlek 5 csillagot, hogyha tetszik, ezzel is segíted a podcast terjedését, és hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor kérlek, oszd meg legalább egy barátoddal, hogy ők is meghallgassák. Támogathatjátok is a műsort a Patreonon, akár havonta egy jó kávé árával, hogyha felmentek a patreon.com per Story Podcast weboldalra. Facebookon is fent vagyunk, és Instán is. Kérlek, kövess be, és dobj egy lájkot. Köszi. Nem is itt akartam elmondani, de hoztam egy ilyen kutatást, ami egyébként lehet, hogy full kamu, de mondjuk azt, hogy biztos, hogy van tudományos háttere, csak ez is úgy kezdődik, hogy egy Stanfordi professzornak a kutatásai alapján. Igen, úgy szól, hogy a Stanfordi Egyetem egyik professzorának a kutatása szerint a történetek még mindig a legjelentősebb hordozója tudásnak, vagyis ahogy ő hívta az adatközlésnek. Ezt arra alapozza, hogy amikor a diákjai olyan előadást hallgattak, ami történetmesélést és tényeket is tartalmazott, akkor a 63%-uk emlékezett a történetekre, akkor ez azt jelenti egyébként, hogy 37 még arra sem, tanulságos, de csak az 5%-uk emlékezett az egyes statisztikákra, ami... Gondolom alátámasztja azt, amit te is tapasztalsz, hogy így a data, az adat, az baromi nehéz beleverni a másiknak a fejébe, de a sztori az meg valahogy segít. És egyébként erről beszéltünk, ha szeretnél, hogy hogyan segít, de hogy ez segít így megtapasztani az infót.
Igen, még ha feltételezzük is, hogy adunk rá esélyt, hogy ez egy kamukutatás volt, nekem akkor is igaznak tűnik. Tehát az én érzésem az én benyomásom az, hogy a történet segíti a kapcsolódást, segíti a felidézést, és az adatokat abból kipótolni sokkal egyszerűbb történet, mint fölépítetni utólag a hallgatósággal az alapnarratívát. Aha. Tehát abban ez egy érdekes kérdése valószínűleg egyébként a történelem oktatásnak, ahol a Árpádház tündöklését és bukását valószínűleg egy jól képzett történelem tanár most vissza tudna adni 10-15 mondatban, hogy milyen folyamatok játszódtak le Magyarországon, onnantól kezdve, hogy István király megalapította az államot, odáig, hogy az Árpádház kezéből kikerült az ország irányítása, és az, hogy azon belül pontosan mely években mi történt Imre Herceggel, vagy harmadik Andrással, vagy második Andrással, az már egy részletkérdés, amit ki tudunk keresni. De a folyamatok, az alapvetések nagy megértése az általában foglalható történetben. Persze nem minden esetben, meg létezik a tudományosságnak az a szintje, ami nélkülözi már ezt, de mégis elgondolkodtató, hogyha láttad a Christopher Nolannek most az Oppenheimer filmjét,
hogy
miért van az, hogy egy csapat zseniális tudós, amikor ücsörögnek együtt, és próbálják követni a projektjüknek a haladását, még mindig üveggolyókat akar látni egy nagy akváriumban gyűlni, ahogy gyűlik a nyersanyag, amiből majd tudnak dolgozni. Hát pontosan föl tudnák dolgozni azt, hogy nem tudom, 200 kg-nál járunk, vagy 753 kg-nál járunk, és álmukban vissza tudnák mondani, de akarják a történetét látni annak, ahogyan az a bizonyos kerekded ilyen aranyhalakra kalibrált akvárium elkezd megtelni a film során, mielőtt el tudnak kezdeni kísérletezni.
Az agykutatásoknak hála, ez kiderült, hogy hányféle ilyen hormon szabadul fel az agyban. Azt tudjuk, hogy endorfin, dopamin meg oxitocin is felszabadul, és hogy az endorfin az nyilván abban segít, hogy ha te tanárként mesélsz arról, amit tanítani akarsz, akkor élvezetesebben hallgatják, és ha élvezetesebben hallgatják, akkor többet akarnak belőle. Ez a dopamin is segít, ez a többet és többet akarunk, ez a molecule of more, így is hívják a dopamint, ugye? Erről egy nagyon jó könyv, ezt ajánlom. Az oxitocin az meg abban segít, miközben mesél a történet mesélője, a történet hallgatója vagy hallgatói, az oxitocinnak hála egyfajta ilyen bizalmat kezdenek érezni az irányába. Volt olyan kutatás, ahol mérték, beültettek nem tudom 50 embert, hogy hallgassák meg ugyanazt a sztorit, és mérték az agyhullámaikat, és azt figyelték, hogy a történet első, harmadik, ötödik percében még mindenfele ment mindenki, de hogy a jó sztorinak a tizedik percében pont ugyanúgy álltak az agyhullámok. Ami azért egy kicsit parának is hangzik, de hogy ezzel így tudunk összekapcsolódni a történetek által, hogy tulajdonképpen elkezdünk ugyanúgy rezonálni a történetre, amit hallgatunk, rezonálunk a főhőssel, akiről hallgatjuk a történetet, viszont ennek köszönhető az, hogy aztán utána sokkal együttműködőbbek leszünk, hiszen már összekapcsolódtunk, és sokkal könnyebb kiváltani a történet mesélőjének azt, hogy a hallgatóság együttműködjön vele. Legyen az akár egy professzor. De akár lehet ez egy reklámszakember is, ugye, aki a fogyasztóknak mesél sztorit, majd erről később beszélünk. És akkor ott van a dopamin, ami szerintem megint kulcsfontosságú, megint csak agykutatások bizonyítják, hogy a dopamin kb. Úgy hat az infókra, amit a pillanatragasztó, így bele passzírozza a memóriába, hogyha jó sok dopamin szabadul fel a sztori mesélése közben, akkor az info, amit át akarsz adni, az tulajdonképpen a dopamin fogja meg, és passzírozza bele a memóriába, és ahogy te is az előbb fogalmaztál, sokkal könnyebb lesz később felidézni. Sokkal mélyebbre megy. Sztori nélkül, meg ugye nyomjuk a prezót a bullet pointokkal, és így persze, hogy nem fogom megjegyezni, mert az elsőt sem, hogy a 16-at. Akkor itt egyébként kicsit akkor átkanyarodnék arra, hogy te amennyire tudom, copywriterként kezdtél,
igen.
Ugye a reklám szakmában.
Igen, rajzolni nem tudok, írni valamennyire, igen, de ha valaki rá van szorulva az én rajzaimra, az nagyon nagy problémában találta magát.
Te, amikor belekerültél a szakmába, akkor copywriterként te már elkezdted használni a történeteket, vagy mondták neked, hogy kérlek, figyelj rá, hogy minél inkább legyen valami narratíva abban, amit írsz.
Bizonyos kezdetleges formában igen. A reklám eszköz rendszere, eszköz készlete, tehát amivel tudunk dolgozni, amivel történeteket mesélünk, az 5-10 éves ciklusokban az elmúlt, mit tudom én, 3 évtizedben biztosan komolyat változik. Uh-huh. Ahogyan egy kampányon belül is nagyon eltérő médiumokban kell, nagyon eltérő módon történetet mesélnünk. Tehát az, hogyha amikor én elkezdtem a pályát, és azt mondták, hogy most jön egy integrált kampány, integrált volt a varázsszó, az azt jelenti, hogy nem csak ki kellett találni, hogy ezen vagy azon a felületen hogyan adjuk át az üzenetet, hanem kellett egy koherens egészet építeni ebből az egészből, uh-huh. ahol egyik csatornán erre térünk rá, másik csatornán arra térünk rá, stb. Annak a felismerése és elfogadása, hogy egy-egy ilyen médium hogyan tudja a történetmesélést támogatni, az egy nagyon fontos lépés. És egy nagyon érdekes vita önmagaddal, egy vita az ügyfeleiddel, egy vita a kollégáiddal, sok esetben azért, mert hiányzik a konszenzus ahhoz, hogy mit pontosan hogyan használjuk. Mondok neked egy példát. Tehát alapvetően a reklámot még mindig a legtöbben a reklámfilmekkel azonosítják. Tehát, hogyha azt mondom, hogy reklám, akkor az emberek fejében javarészt egy reklámfilm fog megjelenni. Ezek a reklámfilmek, mondjuk azt, hogy átlagosan 10 és 30 másodperc közötti hosszúságúak, és ebben a 10 kötőjel 30 másodpercben általában relatíve sok információt át szeretnének adni. Ami nem könnyű.
Ah, igen, ez nagy kihívás.
És az egyik alapvető reklámos, mondjuk azt, hogy dilemma, az marketing oldalon, tehát azok, akik nekünk adják ezeket a kihívásokat, akik érkeznek az ügynökséghez, hogy uh-huh. legyetek kedvesek, ezt vagy azt az üzleti problémát segítsetek megoldani kommunikációs eszközökkel. Számukra az elsődleges az szokott lenni, hogy az a sok dolog, amit el kell, hogy mondjak, az át fog-e menni. Oda fognak-e figyelni rá. Ezzel szemben, amikor ügynökségi kreatívként dolgozol, akkor az első és legfontosabb probléma, hogy érdekelni fog-e bárkit, amit mondok. Oda fog-e bárki figyelni. Ez egy nagyon pontos megfigyelés, nem tőlem van, hogy a reklámok ellenségei nem egymás, meg a reklám ellensége nem az a műsor, amit megszakít. A reklám ellensége a közöny. A reklám ellensége az, hogy körülöttem szövik a történetet folyamatosan, ezer meg egy helyen, a családom, akik ott vannak mellettem, miközben én fogyasztok valamilyen tartalmat, a tartalom, amit fogyasztok, a tartalom egységek, amiket fogyaszthatok közben a telefonomon vagy a tabletemen, hogy ne csak egy helyre figyeljek, és ebben megnyerni valakinek a figyelmét, hogy elkezdjen odafigyelni, amit említettél az előbb, hogy a közös megtapasztalás részévé váljon, és anélkül, hogy tudna róla, 10-20, 30 ezer, 100-200 ezer másik emberrel egyszerre elkezdjen fókuszálni erre a történetre, az gyakorlatilag lehetetlen megoldani, illetve nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
De mi miatt? A miatt, hogy csak 10 kötél 30 másodperced van rá, vagy azért, mert túl sok infót próbálnál átadni? Vagy a zaj miatt?
Ezek miatt. Azért is, mert a reklámok javarésze úgy érkezik a fogyasztóhoz, hogy a fogyasztó nem akarja azt.
Váratlanul?
Váratlanul és kéretlenül. Hogyha maradunk a TV reklámos példánál, ha nem menne le az esti film az RTL-en, akkor csörögnének a telefonok ott a kampóna melletti székházukban, hogy hol a film. Ha nem szakítaná meg reklám az esti filmet, akkor nem nagyon hiszem, hogy bárkinek ott föl kéne kapkodni a telefont. Tehát még mindig ott tartunk, sok esetben, sok eszköznél, hogy embereket megszakítunk abban, amit szeretnek csinálni, és ez egy hatalmas felelősség és teher, hogy ebben a helyzetben adjunk nekik a valami okot, hogy meghallgassanak minket. És utána, ha már ez a kapcsolat megvan, jön ez a bizonyos nyomás, hogy ez nem egy képzőművészet, hanem egy iparművészet, hogy akkor leszünk olyan kedvesek, és ezt a 6-8 fontos tulajdonságát a terméknek szépen beleágyazni a történetbe, úgyhogy ne lepottyanjon róla, mert ugye ez is egy nagyon jellemző iskolája volt a reklámnak, szerencsére kihaló félben van, hogy 20 másodpercen keresztül szórakoztatom a nézőket, uh-huh. hogy próbálom szórakoztatni őket, majd 10 másodpercben rendkívül gyorsan hadarva elmondok nekik minden dolgot a termékről, amire ők egyáltalán nem kíváncsiak, és hova tűnt a történet, amit az előbb néztem, és 20 másodperc után elkezdett tetszeni. Tehát az a fajta illúzió, hogy ha már elkaptam a figyelmét, akkor mondhatok bármit, és ő ezt regisztrálni fogja, az nagyon sokáig meghatározta a szakmát. Az egy nagyon izgalmas kihívás, és egy nagyon nehezen teljesíthető kihívás, hogy ne, mint a cukorkába belerejtett gyógyszer, próbáljam átvinni az üzenetet, hanem gyakorlatilag, ha már itt ennél a hasonlatnál maradunk, akkor keverjem el a gyógyszert és a cukorkát, hogy azok egy egységet alkotva kerüljenek el a későbbi gazdatestbe. Tehát, hogy úgy nézze végig az ember azt a 20-30 másodpercet, hogy élvezze, hogy ott legyen a figyelme, és közben meghallja azokat a dolgokat, megjegyezze azokat a dolgokat, ami miatt az egész létrejött. Ezzel szemben mondjuk a statikusabb hirdetéseknél, amikre korábban azt mondtuk volna, hogy ami a sajtóban megjelenik, ami ugye most már kissé anakronisztikusan hat, de mondhatnám azt, hogy óriás plakáton megjelenik, ott érdekes módon a nagy fegyver és ellenség az az ellipszis. Hogy mit nem mondok el. Annak a megértése, hogy ezek nem akkora legjobbak, ha teljes lezárt egészek, hanem akkor, hogyha fölvetnek kérdéseket, ha elindítanak bennem történeteket. Uh-huh. Ennek az elfogadása nagyon nehéz, hiszen az ember elsősorban azért csinálja ezt a szakmát, hogy megoldja azt a problémát, amihez hozzáérkeztek. És nagyon fura azt képviselni ebben a helyzetben, hogy nem baj, hogy nem érti a feliratot a reklám tetején, mert elkezdi foglalkoztatni, és ahogy lejjebb csúszik a tekintete, meg fogja érteni. És annyira érdekesnek kell lennie, hogy beszippantsa az embert akár egy ilyen egyszerű formátum, mint egy villamos megállóban lévő óriás plakát.
Na, ide beszúrnék egy olyat, hogy történetírás során is azt tanuljuk, hogy azért kell bedobni már a történet elején titkokat, mert azt fogja ott tartani a történet fogyasztóját. Tehát, hogy a felvetések, vagy a titkok, és az, hogy mikor adagoljuk be az infót, amire már hőnáhitozik a fogyasztó, ugye a kettő között eltelt ideig tudjuk mi mesélni a történetet, és addig jó eséllyel fent tudjuk tartani az érdeklődést, és hogy ott zárul egy történeti egység, hogyha azt az infót elárultuk.
Én nézd meg ezzel szemben mondjuk a modern trélereket. Mennyire dühítő, hogy gyakorlatilag egy jelenet best-of-fá alakultak igen. át, és sok esetben, hogyha nem vagy annyira kíváncsi az egészre, azt mondod, hogy köszönöm szépen, akkor most 1 perc 50 alatt meg is néztem ezt a filmet, és el is kerülném a továbbiakban. Mennyire izgalmas azon elgondolkozni, hogy a teaser trailer fogalma, amikor még nem akarják felfedni a későbbi cselekményt, inkább kérdéseket akarnak felvetni, miért nem elég arra, hogy miért nem működik jobban, hogy eljuttassa a nézőket végül a mozikba, vagy épp a streaming platformok elé.
De tök jót mondasz, mert a teaser trailereket nézve általában azt látom, hogy egy kérdés szeretne bennhagyni a nézőben. Tehát, hogy egyetlen egy nagyon erős kérdés dob be, és számít rá, hogy ez sok embert fog érdekelni, és sok embert érdekel majd a válasz. És mondtad, hogy az ügyfelek gyakran azt kérik, hogy 6-8 infót csomagoljatok abba a 10 másodpercbe. Na, és egy megint csak filmes példa, hogy ahogy megyünk le a makroegységekből, a mikroegységekbe a történetben, még a jelenet írásnál is azt mondjuk, hogy egy jelenetben egy infót tudunk átadni. És ez mit, 2-3 perces van, 10 perces jelent is, de hogy igazából ott egy témaköré kell azt a jelenetet szervezni, aztán tovább lépni. Mert tehát ugyanaz a sztori, hogy nem fogja megjegyezni a néző, hogyha minden egyes dialóg mondattal egy nagyon erős infót adunk át, össze fog zavarodni a fej és felrobban.
Ez azért különösen érdekes dilemma nálunk, mert a legtöbb ügyfél szerencsére pontosan tudja. Különösen, hogyha az ember annyira szerencsés, mint mi, hogy egy jól képzett és nagyon ambiciózus ügyfélkörrel dolgozhat együtt, akkor ők javarészt pontosan tudják, hogy egy darab mély, vagy nem is annyira mély gondolat ott kell, hogy ragadjon, de az, ami még emellett el kell, hogy hangozzék, ha törvényi okokból, akkor törvényi okokból, ha vállalaton belüli okokból, akkor vállalaton belüli okokból. Mondok neked egy példát, ha az ember el akarja mesélni, hogy egy kütyű mennyire fantasztikus, és azt a kütyűt ő gyártja, akkor házon belül le tudja meccselni, hogy mi az, amit el szeretnék erről mesélni. Ugye nagyon jók ebből a szempontból az Apple-nek a hirdetései, amik annyira sokoldalú termékekről, mint egy személyi számítógép, vagy mint egy okos telefon, is képesek annyira takarékosak lenni, hogy ebben az egy percben én most egy dolgot fogok róla elmesélni. Ezzel szemben, amikor több megrendelő érintkezik egy ilyen ökoszisztémában, például egy kütyügyártó és egy szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat közösen kommunikál, akkor utána gyakran feature lista lesz. Nagyon jól hangzik, köszi, hogy elmondtátok a történetet, szeretném, hogy elhangozzon, hogy milyen processzor, mennyire, hány megapixeles kamera, és nagyon nehéz elfogadni azt, és ez nem csak itt igaz, bármilyen szektorban igaz. A bankoknál vehetnénk itt példának akár a törvényi elvárásokat, amiket föl kell sorolni, hogy nagyon, nagyon képesek megterhelni ezzel a nézőt is, meg egyébként az alkotókat is, de hát ez ilyen. Tehát ezt meg kellett szokni, ez ennek a műfajnak a sajátossága, és akkor időről időre az ember megörül annak, amikor kap egy olyan feladatot, amikor tényleg csak egy dolgot kell átadnia. Vagy olyan eszközkészletet kap, amivel egy bonyolultabb történetet is, vagy egy bonyolultabb terméket is kényelmesen, befogadhatóan át tud adni.
Volt a reklámiparban egy pár év, amikor egy ilyen nagyon erős buzz volt a storytelling.
Igen.
Emlékszel rá, hogy ez a buzz akkor miben nyilvánult meg? Vagy hogy akkor, tehát kit drive volt az, hogy a történetmesélést minél inkább beépítsek, és hogy miben tér el most a gyakorlat?
Az az igazság, hogy egy-egy ilyen szó gyakran éveket, akár fél évtizedeket meg tud határozni, és valóban a történetmesélés, mint olyan, a story, így, és akkor így angolosan storytelling, magyar beszélgetésekben is, szerintem már a 2000-es évek elejétől, közepétől fölfele előjött. Hogy ennek mi volt az oka, azt nehezen tudom megmondani, mert én ebbe a reklámszakmába érkeztem még meg. És az volt az érzésem, hogy korábban jobban meséltünk történetet, és több történetet meséltünk. Lehet, hogy ennek az elvesztésére született válaszreakció volt a storytelling, de nekem, amikor említetted, hogy beszélgessünk erről, akkor a BMW The Hire című filmsorozata ugrott be, amit akkor még autókereskedésekben, nem akarok butaságot mondani, az a feltételezés, hogy DVD lemezeken terjesztettek. És hát különböző jól ismert rendezőkkel, hogy mit messzebbre ne menjünk, Guy Ritchie-vel készítettek olyan történeteket, talán Clive Owen főszereplésével az összeset, amikben valamilyen szerephez jutott az autó. Tehát az az igény a marketing kommunikációs szakemberek részéről, hogy történeteket meséljenek, az szerintem ebben az időszakban felerősödhetett. Emellett a digitális eszközök mainstream-é válása, tehát ahogy az internet a fősodorba került, és nem egy olyan kis ezoterikus hobbi volt, mint nekem a 90-es évek közepén, amikor a Soros alapítványhoz kellett följárni a várba Silicon Graphics gépeken internetezni, mert máshol nagyon nehéz volt, vagy nagyon drága. Ezzel szemben ott hirtelen a csatornák meg sokszorozódtak, és annak a fölismerésének tűnt ez, hogy elvárhatjuk magunktól, hogy történetmesélés eszközeit használva relatíve kerek történeteket mondjunk el. Az a fajta magunk felé támasztott igény, hogy sztorikat adjunk át, és hogy halljuk meg azt, hogy egy történet mitől történet, és próbáljuk meg ezt alkalmazni, ez volt az a kimondott paradigma, ami uralkodott körülöttünk. Ugyanakkor, hogy beszélgetni erről lehetett sokat, de hogy hogyan jelent meg a hétköznapokban, azzal kapcsolatban én már egyáltalán józanabb vagyok. Tehát még mindig egy nagyon különös becsípődés, és szerintem sokan nem is gondolnák, hogy mennyire sokáig fejlesztenek reklám gondolatokat, mennyire előjárnak az útban a kreatív szakemberek, amikor elkezdenek olyanokkal beszélgetni, akiknek a legfontosabb szakértelmük a történetmesélés. Tehát az, hogy filmrendezőkkel akkor kezdünk el beszélgetni reklámfilmekről, amikor azok már félig kétharmadrészt meg vannak írva. És van valami a fejünkben nekünk, akik így úgy értünk ezekhez a dolgokhoz, de hát nem vagyunk rendezők. Az, hogy meddig megyünk el akár egy médiummal való együttműködésben, hogy milyen történeteket szeretnénk átadni, hogy milyen történeteken keresztül szeretnénk átadni a kereskedelmi üzeneteinket, mielőtt ott megjelenne egy újságíró, aki elmondja, hogy az ő tapasztalatai szerint mi köti le az olvasókat, ez már rég-rég túl későn történik. Tehát szerintem sokat beszélgettünk a storytellingről akkoriban, de hogy igazán elérte változást, azzal kapcsolatban én szkeptikus vagyok.
Jó, akkor nem voltak ilyen szituk, hogy már az ügyfélbrief állandóan ezzel volt el, és fogtátok a fejeteket, hogy ott is történetet kellene mesélni, ahol igazából semmi helye nincsen, mert valamiért most ez csak becsípődött mindenkinek a tudatában, és ezért így rápecsételik mindenre, hogy majd a történet eladja, amit kell.
Nem, de az ellenkezője igaz volt. Tehát ha viszont érkeztünk valami olyannal, hogy ezt a kampányt, ezt a gondolatot egy történetbe ágyazva, egy történeten keresztül jobban el lehet mondani, és adjunk neki teret, akkor viszont figyeltek és nyitott fülekre talált az ember. És lehet, hogy ez az ilyen felfokozott időszak, ez a hype, ami övezte a történetmesélést, ágyazott meg annak, hogy mondok neked egy példát, hogy a Microsoft szakemberei egy évtizeddel ezelőtt, amikor azt mondtuk nekik, hogy Petőfi Sándor és Arany János barátságán keresztül szeretnénk elmesélni az új Office-nak a feature-eit, akkor nem úgy néztek, mint most te, hogy egy szemöldököt teteje már a plafont súrolja, hanem így értjük, de meséljetek. És végül a összeköltők néven csináltunk egy olyan kampányt, amiben az ő életük, az ő barátságuk kulcs momentumait gyakorlatilag mai szintre hoztuk, mindezt egy mikroszájton. Tehát mindezt nem is forgatott anyaggal, hanem az ő barátságban hogyan mesélte volna Skype-on keresztül a Arany János fiának, hogy Laci, te hallod-e Petőfi Sándor, hogy hogyan küldött volna ki publisherben készült esküvői meghívót, mielőtt egybe kelt volna Szendrei Júliával, vagy ami a sztorinak a meglepő pillanata volt nekünk, mert hogy, és itt akkor megint látjuk, hogy a sztorikat profik írek, Nyári Krisztiánnal dolgoztunk együtt, hogy izgi új dolgokat tudjunk elmondani, és hiteles dolgokat tudjunk elmondani. Én nem tudtam, hogy a csapat könyvelője Arany János volt. Tehát, hogy Arany János most élne, akkor biztos az Excel előtt történi a fél napját. Ő tudta azt, hogy megkapták-e az emberek a különböző jog- meg munkadíjakat a publikációik után.
Zseniális. Gyűjtöttem pár adatot arról, hogy állítólag most hogyan használja a reklám a storytellinget. Itt négy kategóriát találtam, az egyik az oral storytelling, ami évezredek óta az életünk része, ugye a tábortűznél ültek az öreg bölcsek, és mesélték a fiatal generációknak, hogy mit kell tudni a világról, és hogy ez ma megtalálható rádiózásban, podcastban, sőt, ugye social médián, TikTokon, Instagram sztorikban is tudja használni a reklám a történetmesélést, akkor ugye van az írott történetmesélés, nyilván említetted a PR cikkek, meg blogok, meg mi játszott be, bannerek talán, bár az szerintem az
igen, amellett van egy nagy kérdője.
És akkor van a visual storytelling, ugye ez, amit mondtál, mindenkinek rögtön a reklámspot jut eszébe, amit akkor most már ugye több platformon lehet használni, de azért mégiscsak még mindig ugyanazt jelenti a reklámspot. És emellett itt azért fölírtam magamnak a plakátokat, amit említettél, hogy azért ott is, mint ahogy egy fotó jól lehet tud egy jó sztorit mesélni, egy plakát is valószínűleg képes erre. Na és akkor itt van egy olyan, amit én kevésbé értek, te meg biztos, hogy sokkal jobban, biztos. Mert ugye baromi erős a digitális lábatok, és van ez a digitális történetmesélés, amit igazából így by definition nem találtam rá egy jó meghatározást sehol. Azt írják, vagy azt vallja a szakma, hogy az interneten keresztül ez a forma ötvözi az összes többi korábbi formát, és egy nagy részt a tartalom marketing használja, és ebbe beletartoznak a videók, a fotók, a cikkek.
Igazából minden más beletartozik, amit az előbb felsoroltál, csak épp az online térben zajlik.
Ennyi, hogy digitális
platform. Ebben az esetben nekem úgy tűnik, tehát, hogy kifejezetten digitális módon történetet mesélni, az mondjuk egy esetben el tudom képzelni, hogyha pont ezt a több platformon keresztül történő, vagy hogy a 35 éves kifejezést használják, multimédiás történetmesélést értjük alatta, mert ebben a tekintetben valóban újat hozott a digitális eszközrendszer mainstream-é válása. Tehát az, hogyha te márkaként el akarsz mesélni egy történetet, és annak egy részét videóban jó átadni, de aki kíváncsi, azaz oral storytelling hagyományai alapján podcast epizódokban folytathatja az egészet, vagy ne adj Isten, letölthet egy e-bookot, és a Kindle-jén elolvashatja azt, ami nekünk nagyon fontos. Tehát ennek az összetettségét és variálhatóságát hozták szerintem a digitális eszközök. Amellett, hogy nyilván az előző történetmesélési formákra a digitális tartalomfogyasztás rányomta a bélyegét. Tehát valószínűnek tartom, hogy azok, akik az 50-es években reklámfilmeket forgattak, egy TikTok feedtől epilepsziás rohamot kapnának teljes joggal, mintha én is így érzem. Tehát az, hogy meddig tudunk figyelni, mire tudunk figyelni, hogyan kell építkezni egy történetnek, mennyi ideje van megragadni a figyelmemet, az azért nagyon komoly változásokon ment keresztül, hogyha tényleg azt vesszük alapnak, hogy ha már reggel megvettem azt az újságot, ha már beültem a moziba, ha már leültem a rádió elé, akár, akkor van egy esélye annak, hogy ott maradok, mert már megtettem egy lépést afelé, kifejeztem a kíváncsiságomat, kíváncsivá váltam, akár pénzt adtam ki arra, hogy ezt a tartalmat tudjam fogyasztani. Ez egy nagyon másfajta építkezést tesz lehetővé, mint amikor emberek átlagosan 4-6 másodpercet töltve egy-egy videóban egyszer csak egy pillanatra találkozni fognak a te videóddal, és van rá másfél másodpercet, hogy valahogy azt jelezd nekik, hogy megéri nem tovább görgetni.
Ez ilyen méltatlan kihívásnak hangzik.
Valószínűleg az is, de hát ha azt mondom, hogy a reklámszakma nem a méltóságról szól, akkor azt hiszem egyszerre van igazam, és hangzik rettenetesen, de hogy azzal főzünk, amink van, hozott anyaggal dolgozunk, tehát az a helyzet, hogy igen, egy séftől mást várnak a standban, mint a gyors étteremben. Más igényekkel lép, hogy oda a fogyasztó másként kell őt érdekelté tenni abban, hogy fogyasszon, de mind a kettőnél adott a kihívás. Amúgy a történetmesélés lehetőségei, én úgy érzem, egyfelől nagyon beszűkültek, másfelől nagyon kinyíltak. Tehát, hogyha mondjuk azt vesszük, hogy tavaly a Telekommal és a KMH-val közösen egy Marsra Magyar nevű, hát gyakorlatilag az átlag marketing kommunikációs kampányokhoz képest szuperprodukcióval nyomtuk végig az évet, és az ottani szakemberek, meg a nálunk dolgozó szakemberek mennyi energiát raktak abba, hogy egy darab történet, amin keresztül egyébként a márka a saját történeteit el tudja mondani, hány platformon, mennyire eltérő módon jelent meg, akkor azt mondjuk, hogy hát fantasztikus, hogy így lehet sztorikat átadni, amikor az embernek megadatik ez a lehetőség. A másik fele meg tényleg az, hogy a Google szakembereitől csodálatos szakirodalmakat kapunk arról, hogy milyen négybetűs rövidítés alapján dolgozzuk ki úgy a YouTube-ra kerülő hirdetéseinket, hogy ne nyomjanak tovább a nézők az első adandó alkalommal. És ilyenkor valóban előjön az, hogy mi számít jobban, az, amit tanultál a dramaturgiáról, az, ami működik évtizedek, akár évszázadok óta, vagy az, hogy a márka hangozzon el legalább az x-edik másodpercig. Legalább az x-edik másodpercig történjen valami olyan, ami épít egy olyan ellipszist, ami miatt úgy érzed, hogy érdemes tovább ott maradnod, hirtelen ez, amit ugye méltatlanként jellemeztél, azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, lehet, hogy csak azért még a sátántangót olvasom, és szegény Tarbélát leültetnénk egy YouTube kampány briefelés elé, és nem ugyanezzel a sebességgel fordulna le a székről, mint amekkora sebességgel az emberek nyomkodják tovább a reklámokat, amiket nagy műgonddal elkészítünk nekik.
Izgulat, amit mondtál ezzel a bázzal kapcsolatban, meg hogy mennyire nyílik ki és szűkül be a tere a történetmesélésnek, mert igen, ezt most már értem, hogy akkor a platformok azok sokasodtak, hú, mennyi platformon tudunk történetet mesélni. Ti a MeToo-nál mifelé fordultok sokszor szívesen, biztos meghatározza a brief is, meg az ügyfél is, hogy akkor most social médiára egy rövid sztorit írjunk ki, most a reklámspotokat szerintem hagyjuk ki, hogy a plakát ezt tudjon történetet mesélni, csak egy packshot legyen. Írjunk blogcikkeket, vagy mi az, ami nálatok a legkedveltebb, vagy aminél így azt érzed, hogy ez tényleg jól megy át, és jól adja vissza általában, amit az ügyfél szeretne.
Ebben az esetben amellett, hogy minden műhelynek vannak preferenciái, vagy vannak olyan felületek, vagy történetmesélési módok, amiben ügyesebbek, azért a legfontosabb meghatározó tényező az mindig a célcsoport kell, hogy legyen. Mondok neked egy példát. Hogy maradjunk a Telekomnál, az elmúlt, hát szerintem lassan 4, de lehet, hogy 5 évben a kis és középvállalatoknak szóló kommunikációjukért mi felelünk. És az nagyon hamar kirajzolódott, ahogy beszélgettünk ezekről az emberekről, rengeteg vállalkozó és kisvállalkozás van Magyarországon, és hihetetlen fontosak a gazdaság szempontjából. Tehát ilyenkor nehogy amatőrökre, vagy a nagyvállalatokhoz képest lényegtelen gazdasági szereplőkre gondolj, tehát tényleg a itthon előálló értékjava, a munkajava az ezeken a helyeken zajlik. Nagyon hamar éreztük, hogy el kell kezdeni nekik a saját elismerésük történetét fölépíteni, ezért gyakorlatilag ebben az időszakban a nemzetközi és itthon lokalizált kampányokon kívül csak olyan kampányokban dolgoztunk, amikben valódi magyar vállalkozók voltak. És ez így hagyján, igyekeztünk mindig segíteni nekik a hónuk alá nyúlni, hogy érezzék, hogy közben kialakítottunk olyan történetmesélési ilyen-olyan eszközöket, hogy folyamatosan érzékeltetni tudjuk, hogy ezek valódi emberek. De amikor azt láttuk, hogy a digitalizáció, ami felé tendálniuk kell, hogy egyszerűbb legyen az életük, az egyelőre egy ilyen megugorhatatlan, nehéz dolognak tűnik sok mindenki számára, akkor például a telekomosokkal közösen átalakító sót forgattunk magyar vállalkozókkal. Tehát ilyen, mint a lakás makeoverek, meg ilyen-olyan makeoverek, egy rendkívül ügyes, professzionális, tartalom előállító brigáddal, a Paprikásokkal közösen, és ezen a területen rendkívül elismert szakértővel, és egyébként nagyon jó fej és jó kollega szakértővel, Wolf Gáborral közösen fogtuk, és egy-egy kisvállalkozás, középvállalkozás digitalizációját megcsináltuk. És ami izgi az egészben, hogy valódi dolgokat csináltunk valódi emberekkel, nyilván a scripted reality szabályait figyelembe véve, tehát gerjesztettünk bennük feszültségeket, alkalmaztunk olyan dramaturgiai fogásokat, ami elvárt ettől a műfajtól, és ebben a helyzetben, és akkor megint itt van az ökoszisztémának a diverzitása, meg tudtuk azt tenni, hogy a reklám, amivel a televízióban találkoztál, az gyakorlatilag egy trélere volt a tartalomnak,
király,
amit online a Telekom, meg a Gábor, meg a Hello Business csatornáin meg tudtál nézni. És ott ragadtak az emberek a 14 perces marketing kommunikációs tartalom előtt, kiütötte a benchmarkokat. Nagyon-nagyon büszke volt rá mindenki, és büszkék is lehetnek a kollégák, fantasztikusan sok energia ment bele, de az látszott, hogyha olyan sztorit mesélsz embereknek, amire kíváncsiak, olyan szereplőkkel, akiknek maguknak van sztoriuk, a nő, aki egyedül vezet egy kozmetikai és szépészeti vállalkozást, a srác, aki tojás bizniszt csinál Kelet-Magyarországon, úgyhogy porzik az út a stábbusz mögött az első snittekben, fűrt tojás bizniszt, hogy olyan emberek kellettek, akik érdeklik a nézőket, olyan kihívások kellettek, amiket ismernek, és akkor tudtuk, hogy ez a szegmens, akiknek egyébként semmi idejük nincs, mert van egy családjuk, van egy vállalkozásuk, megtalálták az időt a napukban, hogy 14 percig nézzék, hogy egy fűrt tojásokkal foglalkozó vállalkozást, vagy egy szépészettel foglalkozó külkerületi vállalkozást hogyan lehet digitalizálni. Tehát annak a fölismerése, annak az elfogadása, hogy az ő szokásaik, érdeklődési körük mit tesz lehetővé, ennek a megismerése, elfogadása és alkalmazása már kinyitja az ajtót azelőtt, hogy sztorit mesélj. És itt ugye a kulcskérdés szerintem az volt, hogy nem álltunk meg és nem fogadtuk el a reklám adta limitációkat. Mondok neked másik példát, évekkel ezelőtt az OTP junior kampányán dolgozva a csapat hozott egy nagyon izgi felismerést, hogy az az időszak, amikor az első szemlejukat nyitják az emberek a banknál, az az időszak, amikor mindenki azt mondja, hogy ha ezt elrontod, mindent elrontottál. Rossz lesz az érettségid, nem lesz belőled senki. Kiszórnak az egyetemen az első fél évben, nem lesz belőled senki. Kitalálták, nagyon izgalmas, bukottak köre, mennyire izgi lenne olyan embereket találni, akik most híresek, fölnézel, és úgy Verrasztó Dávid, vagy mit olyan Marsalkó Dávid a halott pénz, vagy Farkas Franciska ünnepelt színésznő, milyen izgi lenne olyanokat találni, akiknek nem egy lineáris függvény vezetett el ide a siker, ezen voltak benne mindenféle utak. És itt, ha a reklám megáll, akkor azt mondja, hogy nézd meg ezt az embert, most híres, egyébként pedig régen azt mondták, hogy tehetségtelen abban, amit csinál, mi hiszünk benned, bankkártya, gyere be a fiókba. Így érzed rögtön. Ugyanúgy, ahogy a Petőfi Arany sztorinál is. Kirakjuk egy benner, hogy Petőfi és Arany is ezt választanák, használd te is a Microsoft Office-t, akkor teljes joggal a Graphisoft Park előtt tüntetők vonulnának föl. De ha ez egy felvetés, akkor utána itt az OTP-s példa az, hogy 10 perces portréfilmeket forgattunk ezekkel az emberekkel, nem mi magunk, wow, hanem a 444-nek a szakemberei, mert tudtuk, hogy ők tudnak őszinte jó portrékat készíteni, ez nem a reklám szakemberek értenek. Mi adtunk nekik egy briefet, elmondtuk nekik, hogy legyetek kedvesek, figyeljetek oda arra, hogy ezek a bizonyos bukások kulcs szerepet kapjanak az ő narratívájukban, de mélyen személyes, gyönyörű filmeket tudtak csinálni, és a reklám az arra hívta fel az emberek figyelmét, arra nyitotta ki őket, hogy amikor később találkoznak ezzel a hosszú portréfilmmel, akkor egyrészt legyen kedvük megnézni, másrészt visszakössék azt a márkához, ami egyébként rendkívül diszkréten jelent meg ebben a helyzetben. Tehát itt ha azt mondjuk, ha azt, abból szeretnénk kiindulni, hogy a történetmesélés szempontjából egy jó korban élünk, már pedig miért ne tennénk meg, amikor a forma egy úgy teszi magát újra népszerűvé, hogy személyes történeteket tesz nagy egy Netflix sorozatban. Ha azt mondjuk, hogy erre márkák is képesek, akkor a következő lépés ehhez az, hogy a reklámeszközöknek ismerjük a limitációit, és elfogadjuk a limitációit, és abba rakunk energiát, hogy a valóban kiterjeszthető, valóban élvezhető történetmesélésre érzékenyítsük, meg biztassuk a célközönségünket.
Fú, de király, mit mondasz? Én, hogyha el kell adnom egy forgatókönyvnek a történetét, én nekem soha nem lesz meg az a luxusom, hogy leültessek valakit 3 órára, hogy elolvasson 100 oldalt. Annyit tudok csinálni, amit biztos hallottál már, hogy van ez az elevator pitch, ami ugye mire fölértek a 11-re, el kell tudnod mondani, tehát mondjuk van 40 másodperced, és hogy annyit tudok csinálni, hogy valahogy kitalálom, hogy mit tudok kiemelni ebből a történet. Mi az a mikrosztori, amit, ha elmesélek, akkor felkeltem a figyelmét valakinek arra, hogy olvasson el 10 oldalt, és ha az a 10 oldal tetszik neki, akkor az lesz a kapu neki arra, hogy 100 oldalt is elolvas. De hogy lépésekben haladva fogunk eljutni oda, hogy az igazi történetet megismerje, ami aztán tényleg majd érzelmeket kelt benne, meg ami úgy tényleg mélyen megragad, de az oda vezető útnál, ahogy végig te is mondtad, fenn kell tartani a figyelmet valamivel.
Pontosan, és eközben ugye az ember a végcélről nem lemond. Tehát a márka sem azt mondja, hogy amikor 6 másodpercen van, amikor 10 másodpercen van, akkor nem mondok magamról semmit, hanem majd egyszer, amikor eljut a Opus Magnumhoz a nagy 40 perces történetünk, az majd akkor mindent megért a fogyasztó. Ebben a helyzetben ugyanúgy minden csatornán az oda való információ mennyiséget át kell adni, és közben terelni, érzékenyíteni a fogyasztót arra, hogy amikor találkozik egy nagyobb falatnyi tartalom elfogyasztásának a lehetőségével, akkor kíváncsi legyen. Igen, tehát hogyha igaz az a legenda, hogy Ridley Scott annyit mondott az Alienről, amikor győzködte a leendő producereket, vagy producertársait, hogy mint a cápa, csak az űrben. Ha igaz, hogy ezt így képes volt kondenzálni, akkor ez nem korumpálja a későbbi zseniális filmet. Az egyszerűen ott a lift, ez nem is elevator pitch, egy lépcső lépése közben el lehet mondani. Ott erre van lehetőség. Ott erre van lehetőség, ott ezzel főzünk, és ott is megvan az a feladatunk, hogy ezt érdekessé kell tenni, csak hát nagyon másként mesélünk történetet egy 12 perces portréfilmben, mint egy útszéli óriás plakáton, ahol valóban nincs többed néhány másodpercnél, mint hogy elmond a mondandódat.
De az nagyon szimpatikus ez az ambíció, hogy akár 12 meg 20 percben is nagyon szívesen meséltek történeteket, mert látjátok annak értelmét, hogy ilyen mélységben tudjatok történeteket bemutatni, és nem álltok meg annál, hogy majd a plakátot valahogy megoldjuk.
Minden márka mögött ott vannak a történetek, hogyha elég hosszan keresgéli. És vannak olyan nagyon fejlett, nagyon jól gondolkodó márka műhelyek itthon is, akik ezt kitúrják, és újra megkeresgélik, de én nem vagyok hajlandó elfogadni, és szerintem egyébként nem is nagyon megy el ebbe az irányba már senki. A storytellingnél szerintem sokkal meghatározóbb és valódibb lett a tartalommarketing, a content marketing, mint paradigma. Az, hogy a márkák tartalom előállító, tartalom facilitáló, és nem csak szponzoráló entitások tudnak lenni, ez valóban végbe ment. Tehát az, hogy a közért márka által készített szakácskönyv, ott van édesanyád, vagy nagymamád polcán, az, hogy az energiaital gyár, az nem megszponzorál egy autóversenyt, hanem csapatot csinál oda, vagy nem megszponzorál egy fociligát, hanem csapatot delegál oda. Az, hogy valódi történetet tud magából csinálni, és ezzel időt nyerni, időt kapni a fogyasztóitól, hogy interaktáljanak vele, hogy mélyüljön a kapcsolatuk, az azért fantasztikus. És szerintem ezt fölismerték. Akár a vállalati weboldalak, felsoroljuk az igazgató tanács tagjait, és van egy webshop, ahonnan meg tudod rendelni a termékeinket, ből eljutott oda, hogy akárhogy messzebbre megint ne menjünk, a Telekomnál ott van a Hello Business példája, akik rendszeresen gyűjtik a történeteket a kis és középvállalkozói létből, amiket megosztanak ezeknek az embereknek, és gyakorlatilag történetmesélő médiumot hozott létre a márka, és ez az út, ez egy példa erre, de ez nagyon sok márka előtt nyitva áll, és szerintem sokan választják is ezt az utat.
Még egy ilyen etikai dilemmát nagyon szívesen átbeszélnék veled, ami abból jön, hogy azért én, mint történetekkel foglalkozó szakember, azt tudom, hogy a narratív pszichológia szerint is kimondható, hogy a történet mesélés az mennyire erőteljes. Annyira erőteljes, hogy van ez a narratív transportáció, ami úgy hat pszichésen rád egy történet, mint egy utazás. Te így, ha jó a sztori, akkor te így bebambulsz, elmélázol, és ott vagy a történetben. És mire visszajössz megint a valóságodba, addigra picit megváltoznak az agyhullámaid, pszichésen azért egy más állapotba kerülsz vissza. Meg tök izgi ez a beleélés, amiről mesélnek, hogy tudsz annyira azonosulni a főhőssel a sztoriban, hogy a karakternek a jellemző tulajdonságait egy rövid időszakra be tudod építeni az önképedbe. Itt volt egy ilyen hülye példa, hogy kijössz a Fast and the Furious filmről, és akkor azt gondolod, hogy te sokkal jobban vezetsz, mint tegnap. És hogy van az az iskola, ami vagy van, vagy nincs, vagy volt, majd mindjárt elmondod, hogy a reklám szakemberek ezt így úgy építik be a sales meg reklám stratégiába, hogy mindezt tudva azt mondják, hogy nagyon szuper, ha fogok egy történetet, akkor a jó történettel én a márkára fel tudom hívni a figyelmet, elkezd bízni a márkában a fogyasztó, és hogyha érzelmileg kapcsolódik hozzá, akkor a nap végén elérek odáig, hogy vásárol. És hogy mondjuk úgy van egy ilyen rejtett agenda, hogy én azt akarom most mondani neked, amit te hallani akarsz, hogy aztán azt tedd, amit én akarok, hogy tegyél. Tehát rávesznek fogyasztókat jó sztorikkal, olyan dolgokra, amiket ők maguktól nem biztos, hogy megtennének, vagy úgy egyáltalán nem lesznek benne komfortosak. Erre volt egy tök jó példa, az egyik podcastban mesélted, hogy az intróban volt egy olyan feladat, a copywriter feladat, hogy úgy írj egy szlogent arra, hogy holnaptól kétharmad annyi gázt használjon mindenki, hogy mindezt büszkén vállalják a fogyasztók. Na és itt jön be az, hogy lehet letapintani ilyen határokat a reklámban, hogy etikusan használja a történeteket is, és ne legyen, akkor mondjuk így ez a rejtett agenda, hanem olyan történeteket meséljen, amiket egyébként most tök jó példákat mondtál, ami a történet fogyasztóját is szolgálja, nem csak a márkát szolgálja.
A reklám egy elég egyszerű és elég szigorúan szabályozott terület, a kereskedelmi reklám. Tehát itt azért egy nagyon-nagyon éles határt lehet húzni a kereskedelmi reklám közt, tök mindegy, hogy sportcipőt, üdítőitalt, vagy poharakat akar eladni, és mondjuk a politikai reklám közt. A politikai reklámot most tegyük félre, mi soha nem foglalkoztunk vele, nem is értünk hozzá, mi szeretnénk hozzáérteni. A kereskedelmi reklámnak rejtett agendái nincsenek. Tehát soha nem születik olyan felhívással reklám, ami ne a kereskedelmi vagy a márkaépítési érdek lenne, ezek vannak benne. Vagy el akarunk dolgokat adni, vagy később el akarunk dolgokat adni. Ez a két üzemmódunk van. Vagy most el akarunk neked adni egy csomag zsebkendőt, vagy emlékeztetni akarunk rá, hogy a legjobb zsebkendőket kik gyártják. Nota bene, a reklám ezt gyakran úgy tudja elérni, hogy olyan dolgokat csinál, amiket valóban te említettél, de nagyon szigorú törvényi keretek közt. Mondok egy példát. A borsodi sörnek évek óta mi csináljuk a reklámjait. Az alkohol az nem véletlenül egy szigorúan szabályozott terület, amikor reklámozásról, nem csak reklámozás esetében, azt is tudjuk, hogy nem szabad alkohol fogyasztása után a volán mögé ülni. Mi reklámosok azt is tudjuk, hogy milyen reklámokat nem lehet csinálni ilyen márkában. Ez nem csak törvény szabályozza, hanem ráadásul az önszabályozó reklámtestület nevű szakmai testület még szűkebb játékteret ad nekünk. Tehát eljössz hozzánk kreatívnak, akkor és mondjuk fogsz Borsodin dolgozni, akkor le fog veled ülni egy stratéga, meg egy kreatív igazgató, és néhány órán keresztül el fogja mesélni, hogy mit nem lehet csinálni. Mert például egy sörreklám hatására nem gondolhatod azt, hogy miután elfogyasztotta azt a nagyon, nagyon finom söröcskét a főszereplő, jobban kedvelik őt az ellenkező, vagy akár a saját nemének a tagjai, vagy ő jobban néz magára, nehogy Isten szerencsésebb lesz az élete. Bátrabb sem lehet tőle. Egyszer nálunk átlépett volna egy szereplő egy fűre lépni tilos táblát kezében a termékkel, és nem tette meg, mert először az ügyfél, majd az ügyféllel egybehangzó véleményt képviselő önszabályozó reklámtestület is azt mondta, hogy értjük a viccet, de nem szeretjük. Tehát, hogy ezzel nem fogunk viccelődni. Nagy márkákkal dolgozunk, és nagy számon kérhető márkákkal dolgozunk. Tehát soha a mi ügyfélkörünkben nem fog senki olyan helyzetbe kerülni, hogy valami olyan dolgot épített a fogyasztóban, amire ne gondolnánk azt, hogy egy jó ügy. Mert ha valóban azt szeretném, hogy amikor megnézik az Alakíts Nagyot című vállalkozás átalakító show-nak a félperces kis trélerét, vagy a 15 perces műsorát, azt akarom, hogy azt érezze az a vállalkozó, hogy igen, képes vagyok rá, hogy holnaptól ne kockás füzetben vezessem a könyvelést. Nem mellesleg úgy látom, hogy ez a telekommunikációs vállalat egész jó dolgokat tud ehhez biztosítani. Azt akarom, hogy többnek jobbnak érezze magát. Ilyet lehet, és ilyet kell is, ezt csináljuk. Tehát az, hogy az önképére hassunk a vásárlóinknak, az nagyon fontos, mert onnantól kezdve, hogy internalizálja a márka értékeit, hogy azt vallja, amit mi vallunk, sokkal szorosabb lesz köztünk a kapcsolat. És ebben nem hiszem, hogy bármi vitatható vagy problémás lenne. Ez én szerintem nagyon hasonló ahhoz, mint hogy a sportcsapat által viselt sportolók igényeinek megfelelően kialakított felső ruházati termékeket én is meg tudom rendelni a sportszergyártónak a weboldalára, mert szorosabb lesz köztünk az érzelmi kapcsolat azáltal, hogy teljesen indokolatlanul ugyanabban a mezben járok, mint amivel ők dolgoznak a pályán. Emellett létezik egy olyan, és hogyha ezt lehet talán egy ilyen járulékos agendának tekinteni, de ez is egy olyan dolog, ami publikus és amire büszke a szakma, hogy a reklám tud lenni a társadalmi progressziónak egy, ha nem is zászlóvivője, de olyan kis sokadik hegedűse. Tehát az, hogy milyen szerepbe rakok egy nőt egy reklámban, milyen szerepbe rakok egy családapát egy reklámban, egy gyereket egy reklámban, ezek nem a kereskedelmi érdekekből fakadnak, ezek a társadalom iránt érzett felelősségéből fakadnak a márkáknak, és egyébként egyúttal az ügynökségeknek is. Tehát nem véletlen, hogy olyan nemes civil szervezetek, mint mondjuk a Hintalovon, segítenek abban a hirdetőknek, hogy hogyan nem utasd gyereket, ha már gyereket kell mutatnod a reklámodban. Tehát ezeknek a felismerése tök fontos, de kereskedelmi érdeket ilyen esetben a társadalmi progresszió nem sérthet. Tehát annak mindenképp van egy primátusa.
Ja.
Ha mi azt mondanánk, hogy egy amellett, hogy el szeretnénk adni ezt a éppen kezembe kerülő itt a stúdióban előttem heverő távirányítóját egy klímának, ezt mi úgy szeretnénk eladni, hogy közben a Magyarországon nem megfelelően működő kisebbségpolitikáról is beszélnénk, akkor azt fogja mondani a klímacégnek a vezető, hogy ezt nem fogjuk tudni így megoldani, kedves Balázs. Értem, hogy van egy ilyen magánküldetése, de légy, hogy kedves, most ezeket a split klímákat adjuk el. Azzal egyébként ki vagyok békülve, hogy a benne megjelenő fogyasztók valódi magyar emberek legyenek, akik között van olyan, aki egy kisebbséghez, van olyan, aki a többséghez tartozik, van olyan, aki öreg és szép, és van olyan, aki fiatal és csúnya. Vagy ne adj Isten, a testtömegindexe nem pont 20,0. Ezzel ki lesznek békülve egészen addig, amíg az ő üzleti érdekeiket nem sérti.
Jó. Akkor igazából már csak egy záró kérdésem maradt, ami általában egy összefoglalás is, hogy ha egy rövid gondolatban kéne megfogalmazni, hogy szerinted a történetmesélés miért jelentős és miért fontos, akár reklámon belül, akár reklámiparon kívül, akkor ezt hogy tennéd?
Kizárólag történetekből tudunk megérteni olyan dolgokat, amik nem a részletekbe menőkig foglalkoztatnak minket. Tehát én lehet, hogy el tudok adni 100 emberből 2-nek úgy egy mobiltelefont, hogy arról beszélek, hogy milyen Exynos vagy Snapdragon chip van benne, és hogy miért fontos, hogy 3 helyett 4 GB RAM-ot tettek bele, illetve hogy a 120 Hz-es képernyő mit okoz, de valószínűleg 98 ember arra lesz kíváncsi, hogy milyen történetekbe tud így belecsöppenni, milyen történeteket tud így alakítani, ha ez a termék belekerül az életébe. Tehát szerintem, ha azt akarjuk, hogy figyeljenek ránk, nehogy Isten azt akarjuk, hogy úgy cselekedjenek a hallgatóságunkban, a nézőseregünkben, ahogy azt mi szeretnénk, az történetek nélkül egyszerűen nem lehet megcsinálni gazdaságosan.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és meg egyszer, hogy ilyen nagy vonalú voltál az időddel, és remélem, hogy még egyszer folytatjuk ezt a beszélgetést.
Így legyen. Köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha bármilyen észrevételetek vagy ötletetek van, írjatok nekünk a storypodcast@gmail.com e-mail címre. A zenét a Mary Pop Kids, Martin Grant és a Saverne szolgáltatta. Sziasztok! Lavka Dávid voltam, és ne feledjétek, aki érti a sztorikat, azt nem lehet félrevezetni. Aki el is tudja mesélni őket, az hatással lehet a körülötte lévő világra.